Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 340. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Az előző adás óta tudjuk, hogy nálunk minden fordítva történik. Jó, ezt talán nem csak azóta tudjuk. De hogy az autós közlekedés kialakulása, pontosabban annak az egyes fázisai nem feltétlenül abban a sorrendben követték egymást, ahogy a logika megkívánná, annak a tényét a múlt héten erősítette meg Balogh Zoltán. Hogy őszinte legyek, a fordított kronológiát én vélem felfedezni a szakértő összefoglalója nyomán. A részletes beszámolóban ő nem minősítette, hogy vajon okése Debrecenből a fővárosba vezetni azért, hogy sofőrünk levizsgázzon autóvezetésből. Ahogy azt is egy érdekes adalékként tette hozzá, hogy a debreceni példa főszereplőjének, ha szerencséje volt, talán Budapestig el sem kellett jönnie, ugyanis ha a rendőr leintette és kiderült, nincs jogosultsága arra, hogy automobilt vezessen, akkor nem büntetést kapott, hanem ott az útszélén egy rögtönzött vizsgát kellett tennie. Készhez kapott egy kis leíratot benne a legfontosabb tudnivalókkal az autóvezetésről. Ezt igyekezett memorizálni, hogy referáljon az olvasottakról, valamint bemutatta, hogy ura a járművének, majd annak fontosabb egységeit is ismertette, ha jogosítvánnyal a kezében kívánt tovább haladni, illetve esetében inkább hazamenni, ha csak a vizsga miatt jött volna a fővárosba. Persze ezek vicces részletek, és hasonlókat szinte minden európai ország fel tud mutatni a saját történelméből, amikor éppen csak kialakította a személyi gépjárművel való közlekedést a nagyvárosaiban. És az is lehetséges, hogy csak nekem tűnik fejére állítottnak az akkori rendszer, hiszen egy szabályt akkor lehet megszegni, ha az létezik. Miközben épp azért vezetik be azt a bizonyos szabályt, mert valaki úgy használta a járművét, ahogy addig más nem, természetesen a teljesítménye a negatív tartományban számít kimagaslónak, és az lenne a cél, hogy továbbra se használja úgy senki, beleértve őt magát is. És ha jobban belegondolunk, az is érthető, hogy azért kezdtek el autót vezetni egyes emberek, mert volt nekik, és nem azért, mert engedélyt kaptak rá. Hiszen mikor kellett bárki engedélye, hogy szekeret hajtsanak, vagy biciklire üljenek? Amikor pedig hivatalossá kívánta tenni a közlekedés új formáját az állam, akkor fontos volt felmérnie, majd igazolnia, hogy ki jogosult, vagyis képes felelősen elvezetni egy automobilt, és ki nem. Végül még tanfolyamokat is indítottak, ha valaki már a szabályos utat akarta választani, hogy vezethessen. Megvan, hogy először vizsga, és aztán tanfolyam. Na szóval bárhogy vesszük, fordítva indult el a folyamat, hogy aztán már a jó sorrendben vegyük igénybe a lehetőségeket, és váljunk felelőssé. De az, hogy valaki kapott egy úgynevezett jogosítványt, és esetleg még jól is vezetett, az bőven nem jelentette azt, hogy ne történhetett volna vele bármilyen baleset, hiszen nem egyedül használta az illető az utakat. Vagyis volt még mit fejleszteni a Városi Közlekedés nevű tömegrendezvényen. Sőt, nyugodtan állíthatjuk, hogy ez a fejlődés sosem válik szükségtelenné. Így a mai adásban folytatjuk a beszélgetést az első sofőrökre vonatkozó kötelezettségekről és a rendőröket megillető hatáskörről is Balogh Zoltán műszaki tanárral, korábban vezetésoktatóval és vizsgáztatóval, a Tanulóvezető című szaklap főszerkesztőjével.
Első megálló.
Érdekli a motor?
Hogy ne? Főleg a motor.
Parancsoljon. Tessék megnézni ezt a kidolgozást. 12 henger. A cilinderek tur alumíniumból vannak, természetesen lengőtengely, tökéletes rugózás.
Az mi?
Melyik kérem?
Evi.
Ezt kérem a kormány.
Nyilván a műszaki hozzáértés az most is mondjuk úgy, hogy benne van a tanfolyamban, de hát nem tudom, biztos zavarba jönnék.
De hát nem olyan
igen,
szinten, igen, igen.
Hogy felteszem, hogy abban az időben ezt felismerték már nagyon hamar, hogy az akkori, mondjuk úgy, hogy sárga angyal, az hamar létrejött, mert tudták, hogy akkor ez is biznisz.
Hát igen, igen, hát ugye sárga angyal még akkor nem volt. Még ha visszatérünk, ugye ezek a háromkerekű triciklik, ezeket aztán a Csonka már tökéletesítette, és ugye ezek szinte még kerékpárok voltak így elsőre, ugye középen a főtengerre volt felszerelve ez az egyhengeres 500 köbcentis motor, és ugye úgy történt az indulása, hogy hogy amikor ugye föltették a leveles táskát ugye a nyereg mögé, és akkor indultak, akkor először elkezdték tekerni. Tehát mint a biciklit. És akkor tekerték 20-30-50 méteren át, és hogyha szerencséje volt, akkor egyszer csak elkezdett pöfögni a motor.
Tehát pedáloztak, és akkor beindult aztán
a... Pedálozott, és ugye akkor ezzel a motort is forgatta, ami fizikailag sem volt egyszerű dolog, ugye? De végül is elindult, és akkor utána, amikor elindult a motor, akkor már lehetett érezni, hogy húz, és akkor úgy mentek tovább. A leállás meg úgy volt, hogy egyszerűen levették róla a gyújtást, és akkor, tehát, na most menet közben, amikor elindult, ugye ez egy egysebességes volt, még akkor lehetett érezni, hogy húz, és amikor rántott egyet, akkor még olyan is volt például az a veszély, hogy a csomag az ugye hátul a nyereg volt, és amikor elindult, akkor fölágaskodott a hirtelen elindulástól, és ebből még balesetek is voltak. Arról nem is beszélve, ugye, hogy összetalálkoztak, ugye a Népligetbe gyakoroltak abban az időben, ott a Kőbányai úton, és amikor kijöttek a forgalomba, akkor már találkoztak a konflisokkal és a fiákerekkel, a lovas kocsikkal. És ezek között manővereztek, és ugye ez már nem volt egyszerű, de hát végül is aztán ők lettek a jobbak, ugye, mert a motorizáció kiderült később, hogy bevált. Érdekes még az, hogy a legelsőként a fuvarosok irigyelték meg az automobilt, meg a motoros járművet. Mert ugye érezték a konkurenciát.
És ugye rövidebb idő, kevesebb energia.
Igen, mert a postánál már számításokat végeztek, hogy a lóüzem az sokkal drágább, mint a motorüzem, mert ugye a lovat is gondozni kell, el kell tartani, azt is takarítani kell, és a többi, és ebben már a motorüzem kezdett egyre jobb lenni, és ezzel szorította ki lassan az állati erővel volt járműveket.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy olyan embereket választottak a postánál arra, hogy egyáltalán a tanfolyamot elvégezzék, és aztán ilyen járművel járjanak, akiknek van érzéke az állatokhoz, aki szereti az állatokat, mert hogy akkor van türelme hozzá, tehát hogy nyilván felméri azt, hogy a közlekedés az nem egy egyszereplős történet, az nem csak azon múlik, hogy ő mit szeretne, és őszintén ez nekem nagyon tetszik, tehát hogyha most beiktatnák ezt az oktatásba, hogy akkor először tanuljanak meg tisztességgel bánni az állatokkal, és nem is csak azért, mert hogy a kocsinak lelke van vagy sem, hanem hogy tényleg egy egészen másfajta hozzáállást követel meg.
Egyébként ez nekem is szimpatikus, mert egyszerűen a motor, maga és azok a motorok, meg különösen még, azok annyira igényelték a karbantartást, a szeretetet, a hűséget, hogy azt csak azok tudták igazából jól vezetni, meg művelni, akik az állatot nézték, akiknek korábban volt állatuk, és akik gondoskodtak, a karbantartásnak óriási jelentősége volt, és az állat pedig ilyen. Ugye, hogy azt folyamatosan figyelni kell, enni kell neki adni, és egyáltalán szerethető. Érdekes, hogy például most ezt jó, hogy mondtam, mert a postánál, ha egy automobilja volt egy ilyen levélkézbesítő postásnak, akkor mindig ugyanazt az automobilt kapta meg. Nem egy másikat, mert ugye azt megszerette. Egy ilyen egyjárműves dolog volt, hogy akinek az volt az automobilja, az mindig azt vezette, és azt megszerette, és emiatt ismerte is. Tehát mert ugye az autónak, a motornak ugyanúgy van lélektana, mint az állatnak gondolták ők, de valóban ebben sok igazság van. És ez táplálta az, hogy aki az állatot szereti, meg aki türelmes, aki gondoskodik az autóról, akkor az látták az állaton, a korábbi életútján, amikor lova volt még, hogy ezt szerette, és ezt szívesebben vették. Igen. Eznek óriási lélektani fontossága volt.
Hát meg a figyelmességre is ugye rámutatott, tehát, hogy amikor a lovat hajtja, hogy észre kellett rajta vennie azt, hogy fáradt, hogy lesántult, hogy éhes, hogy akármi, és az ilyen gépesített járműveknél pedig hát hallania kell a hangján, hogy valamiért most más hangot
ad ki. Úgy van, igen. Ezek nagyon fontos, hogy aki hallja a motor hangját, az még ma is van ilyen, ma már ugye nem nagyon ezek a modern autók, de azért még mindig ugye számít az, hogy ha hibát idejében észreveszi, hallja, akkor azon tud segíteni. Uh-huh. De ugye ha a végsőkig kíméletlenül csak hajtja, akkor abból gond lesz az autónál is, a motornál is. Állatnál ez abszolút követelmény.
Mikor jelent meg az oktatásban az egészségügyi oktatás? Szerintem ez nagyon sokunknak a megélése, hogy elmagyarázták, hogy akkor hogyan kell valakit stabil oldalfekvésbe helyezni, és aztán az volt a történetnek a konzekvenciája, hogy egyébként meg ha rosszul csináljuk, akkor nagyon rossz dolgot csinálunk, úgyhogy ha lehet, inkább ne nyúljunk hozzá. Tehát, hogy egy sérültről van szó. Tehát lényegében megtanítottak egy csomó mindent, aminek az volt az eredménye, hogy de ha lehet, akkor inkább ne piszkáljuk az embert. Tehát úgy is hívjuk a mentőt. És én ezt sose értettem, hogy akkor miért ez a fontos része a dolognak.
Hát igen, ezek a, ugye a tanfolyamokkal együtt már ez az elsősegély, ez is egy fontos követelmény volt, ugye. Például még korábban volt az, hogy a balesetet egyszerűen nem tudták még tolerálni. Például az első időkben, amikor az automobilisták, hogy például ilyen piac környékén, ugye, ahol egymást érik az emberek, ugye valamilyen kisebb baleset volt ott, ugye nyilván történetet valami, és akkor ezt úgy intézték el, hogy a vezetőt meglincselték. Mert ugye látták, hogy esetleg sérülés is történt, és ott rögtön elítélték, és elpáholták magyarul. De aztán bevezették azt, hogy a balesetnél azonnal rendőr kell hívni, nem kell ítélkezni, majd a rendőr mondja meg, mert ugye nem értették például azt, hogy az automobil az egy más természetű dolog, az nem tud azonnal megállni. És ugye annyiban veszélyes, hogy a fizika törvényei azok erősebben kidomborodnak, érvényesülnek, és a baleset súlyosabb lehet, és ebből következően nagyon kell vigyázni, és ugye egyszerűen nem tudták orvosolni, ezért aztán a rendőrre kellett bízni, hogy ez a lincselések ne fordulhassanak elő, és például az első balesetnél, az első baleset itt volt a Rákóczi úton, amikor a Törlei Pecskőgyárosnak az egyik sofőrje, vagy ő, nem tudom már pontosan, elütött egy utcaseprőt. Annak volt egy tárgyalása, és ugye ott az történt, hogy nyilvánvaló, hogy az automobil is tökéletlen volt, az utcaseprő se vigyázott eléggé, és végül is aztán az lett a vége, hogy úgy ítélték meg a helyzetet a rendőrök, hogy egyezzenek meg, tehát hogy az automobil vezető az utcaseprőnek adjon valamilyen kártételt. És ugye abban állapodtak meg, hogy fizetett valamennyi összeget, és akkor úgy engedték el őket. Tehát nem tudták ezt a baleset elemzést még igazából kezelni, de a békés megoldás ennek az volt, hogy valamiféle szolidaritással oldják meg ezt a konfliktust. Tehát, hogy tovább tudjon menni a vezető is, meg az utcaseprő is kapja meg a sérüléseire az őt megillető összeget.
De egyébként akkorra már a város mondjuk úgy, hogy közlekedésre kialakított volt? Tehát nyilván az emberek addigra már, ahogy ön is mondta, hogy a konfliktusok is tudtak száguldani, hát nem ugrált senki az úttestre, de például nem tudom, hogy voltak-e már kijelölt gyalogos átkelőhelyek, mert hát ugye az autós hiába tanulja meg a rávonatkozó szabályokat, hogyha a gyalogos nem tudja, mert miért is kellene tudnia, és ebben az esetben ugye akkor kitesz igazságot, amit ugye az előbb elmondott.
Igen, ez végig egy nagy probléma volt, ugye 1903-ban jelent meg Hersfeld úrnak az első tankönyve. Mert ugye azelőtt ezek a műszaki leírások meg az autóval kapcsolatosan minden általában francia meg német volt. Tehát olvasni se tudták az emberek, de ez egy magyar nyelvű könyv. Egyébként a postánál úgy képzelje, úgy tanulták az automobilozást, a szerkezetét, hogy mindent kipróbáltak. Tehát nem tudták, hogy mi van belül, szétszették, ötször összerakták, és így megismerték. Nem volt szakirodalom, mögöttes irodalom. Most az egész balesetelemzés pedig, meg a egyáltalán közlekedésbiztonság, a gyerekekkel is nagy baj volt, ugye nem ismerték az automobilnak a fizikai adottságait, hogy arra vigyázni kell, meg a fékutakat, és ugye ebből nagyon sok gond volt, És ugye Herzfeld-Mordnak ez az első könyve, amiből legalább azt lehetett kiolvasni, hogy magyarul megnevezte az alkatrészeket, magyarította ezeket, és ezáltal közelebb hozta az egészet, és egy kicsit aztán a részévé vált az életnek, mint ahogy a kerékpárnál is ugye magyarosodtak ezek a dolgok, és aztán szépen elült, de a maga a biztonság, itt már 1905-ben követelték az autóklubnál éppen Csonka János is, hogy a műszaki műveltség az iskolákban kéne ott azt elindítani, és ugye a gyerekek, akiknek halvány fogalmuk se volt, ugye az autó elé szaladgáltak, hogy ott ugye vigyázni kell, mert ott fékutak vannak, és ez a fizika törvényei miatt ezek állandóak és nem változnak, és ha nem az ember vigyáz, akkor nagy baj van. Egy hosszú közlekedésre nevelési folyamat kezdődött el, ami az autós iskoláknak is nagy feladata volt már, többek között a postajármű telepen is ezt már ugye tanították, hiszen például az az első tanfolyam egy iskolában indult el, a legelső tanfolyam. Tehát az iskolák adtak ennek helyet.
Tehát korábban gyerekeknek fenntartott tantermeiben.
Igen, igen. Igen. Tehát ennek nagyon sok köze van egymáshoz.
És hát ugye, amit említett, hogy hát rendőrt kell hívni, na jó, de hát nyilván a rendőr sem csak a józan parasztészre hagyatkozott, és ugye pont ezen a bizonyos említett tanulóvezető.eu oldalon kitér ugye arra is, hogy kellett még talán a rendőröknek is ugye vizsgát tenni, ez egy 17 pontból álló tudás volt, ami arra vonatkozott, hogy a sofőröknek a vezetési, itt úgy fogalmaz, hogy képességének megbírálását, hát ugye ez 1901-es, hogy akkor így fogalmaztak, tehát hogy tulajdonképpen meg kellett tanulnia a rendőröknek azt, hogy mi az, amit számon kérjenek a vezetőtől.
Igen, a rudnai kapitány találta ki, ez egy úgynevezett műtanrendőri felülvizsgálat volt, ami a sofőrök vezetési képességeinek a megbírálását szolgált, az ő szavaikat használom. Mm-hmm. Tehát itt az volt a lényeg, hogy be kellett mutatni az autót, az automobilt, hogy ez képes-e megállni, fékezni, és a többi, és hogy tisztában van-e azzal az automobil vezetője, hogy vannak olyan képességei, amivel ezt uralni tudja. A jármű feletti uralom, az még nem ezt használták ezt a szót, de már akkor ennek nagy jelentősége volt, és ugye ezt be kellett mutatni. Ezt ott a vizsgán be kellett mutatni, nyilván nem olyan szinten, mint egy mai 40 perces autóvezetői vizsgán, és aztán a végén ez úgy fejlődött, hogy egy bizonyos útvonalon is el kellett indulni, és ott például a velodrom garázsból később kijöttek a Dózsa-György útra, bementek a Tököri útra, és egy másik utcán visszajöttek, és egy útvonalon kellett azt bizonyítani, hogy képes ezt az automobilt vezetni, hogy meg tudja állítani, amikor arra szükség van. Ezeket ellenőrizték, és ezt leírták pontokra. Bizonyos alkatrészeket köteleztek, a fékutat például be kellett valamilyen módon mutatni. Mert érdekes módon ezt a fuvarosok terjesztették elsősorban, a konfliktusvezetők, mert ők ugye féltek ezektől az automobiloktól, és ugye azt híresztelték, hogy az automobil az egy tökéletlen szerkezet, az nem tud megállni idejében, és ezért aztán halálra van ítélve. Mert ugye ezt azt táplálta, hogy az ő munkájuk volt veszélyben ebben az időben, és érdekes módon még egy időben, azt hiszem 1906-ban, éppen ott a Stefánián, amiről már beszéltem is, rendeztek egy úgynevezett automobilok és fogathajtó versenyt, ahol ugye ilyen állati erővel volt konflisok és fiákerek, tehát négy ilyen konflis és fiáker és automobil fékpróbát mutatott be. Oda kivonult a rendőrség, érdekes, hogy ez nyilvános volt. Ki voltak a városból, ott nagyon sokan figyelték ezt, és ugye egy bizonyos helyről elindultak ezek az automobilok, és ezek az állati erővel vont járművek, és ugye egy másik helyen leintette őket egy másik rendőr. És ott derült ki, hogy az automobil már tökéletesebb, mint az állati erővel vont jármű. Például volt olyan automobil, ami a leintés után megállt 15-16 méterrel utána, volt olyan konflis, vagy fiáker. A fiáker ugye az abban különbözik a konflisztól, hogy két lovas, a konflis pedig egy lovas. És nem állt meg csak 30-40 méterre. És így mérték le, hogy például egy ilyen fékúton, bár az automobil fékje, bár ilyen madzakfékek voltak még, mégis biztonságosabb, mint az állati erővel vont jármű. A konflisokon úgy volt, hogy tekerni kellett ezeket a tuskófékeket, és az hozzáért ehhez a bizonyos ráfos kerékhez.
Tehát lényegében kézzel állította meg a kereket, csak közvetetten.
Kézzel állította meg, igen. Az automobilnál ez a madzakfék, az is még ilyen tuskós volt, de azonnal rá lehetett húzni. Később már ugye kialakultak ilyen fékpofás megoldások, meg ilyesmi, ez egyre inkább korszerűsödött, de az automobilnál ez kevesebb, kisebb fékutat eredményezett, és tulajdonképpen ez a rendőrségnek kellett nagyon, mert az a fajta híresztelés, hogy ugye az automobil nem biztonságos, azt megszáfolt ez a bizonyos fékpróba verseny.
És akkor ez tulajdonképpen nyilván nagyon sok mindenkiben az ellenérzéseket megszüntethette, vagy akár a bizalmat azt növelhette, akár az iránt is, hogy beüljön utasnak, vagy akár maga is megtanuljon vezetni, de azért ez az időszak, amiről beszélünk, ez 1900-tól 1912, ugye, ha jól tudom, akkor indult el az állami autós iskola. Tulajdonképpen az még abszolút az az időszak volt, amikor hát nagyon kivételezettnek kellett lenni anyagilag, vagy nagyon elszántnak kellett lenni, hogy valaki autót vásároljon. Tehát milyen mennyiségű autóról beszéltünk ekkor Budapesten?
1912 körül, hát ugye először is ugye volt még legalább 500 konflis, ugye amik a budapesti forgalmat mondították, és a fiákerek is, amit ugye a gazdagabb rétegek használtak, és 1910-es években már 1000 automobil is volt, és ugye motoros jármű. Először ugye a kerékpárokat szerelték fel motorral, és érdekes ugye, hogy a biztonságot ez is rontotta, mert a sebesség az egyre inkább növekedett, és ugye hiába voltak azért a szabályok, ha nem volt jó a kép, nem volt még kötelező a tanfolyam. Ugye Csermely Károlynak a 1906-ban indított hölgy és úrvezető iskolája, és ugye az egy drága dolog volt, oda nem volt kötelező járni. Az állami sofőriskolába is csak a profi vezetőknek rendelték el a tanfolyamot. Amikor kötelezővé vált valójában a járművezetés, az 1929-ben jóval később kezdődött, amikor az új KRESZ elindult.
29-ig mit vettek alapul a közlekedésben a KRESZ előtt?
A józanészt. Az, hogy a biztonság, hogy ne menjünk gyorsan. A logika azért azt kívánta, egyébként ez lenne az igazi, ha ilyen belső meggyőződésből vezetnének jól az emberek. Van egy pár ország, ahol ez így volt. Elég nehezen alakult ki az, hogy mindenkinek kötelező lett a vezetői engedély, és ugye elkezdték ezt kérni jobb helyeken, de hogy hogyan vezet meg, milyen etikai hozzáállással, ugye az, de ez ma is probléma.
Igen, hát ezt most sem vizsgálja senki, ebből nem kell levizsgázni, hogy így etikailag hogy áll hozzá sajnos a sofőr.
Hát igen, igen, vannak erre kísérletek, meg azért ilyen próbák, de ez ma sem tökéletes, így ahogy mondja. Ugye itt az életkorral próbálnak, ugye a fiataloknál, mert ott ugye az elején ott ugye elég sok a baleset, az időskorban pedig már az a baj, hogy már hiányoznak, vagy nincsenek olyan pontos képességek, elkopnak, az elején pedig a felelőtlenség mértéke az, ami a határ szab, és ezért van az ugye, hogy Magyarországon most a B kategóriánál 17 év a korhatár.
Visszaugorva erre, mi az, amit be kellett tartania a már jogosítvánnyal rendelkező autóvezetőknek? Ugye ebben a korábban említett 17 ponttal azért ilyen nagyon aranyos dolgok vannak, hiszen ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy azért a józanész az, ami meghatározza, meg a felelősségérzet, hogy az ember mégiscsak úgy közlekedjen a városba, hogy azzal másoknak se okozzon gondot, hogy például itt az utcai lámpák felgyújtásakor már a géplámpája is kivilágítandó.
Ebben a 17 pontban ugye ott a, ugye, már azt a vizsgán is kérték, hogy az automobil esetében, ugye, hát a maga az is, hogy amikor a vizsgára jelentkezett, ugye ott már egy koronás díja volt ennek a vizsgának, és hogy egyáltalán megmutatta magát, hogy látszott az automobil, hogy az egy legális szerkezet, és ezen az automobilon kötelező volt már ott a bizottság előtt bemutatni, amiről már beszéltünk, és hogy a megfelelő kétfajta, két funkciójú fék kellett. Ugye kellett egy úgynevezett általános fék, ami rendszerint egy lábfék volt, és kellett egy ettől független kézi féket is bemutatni. Uh-huh. Abba az időben a kürt, amivel jelezte, hogy jön. Ugye, mert abban az időben még azért, hogy úgy mondjam, csend volt a városban, és egyben volt értelme. Később aztán megszüntették a hangjelzést, de ugye akkor annak a biztonság szempontjából abban az időben nagy jelentősége volt. Mert ugye a fékutak azért még hosszabbak voltak, és a kürtöléssel is lehetett jelezni, hogy jövök. Uh-huh. Meg a biztonságot adta, hogy ugye valamilyen módon észrevétessem magam.
Dudák, tudnék, négy darab van. Ez itt a Lohengrin, ez pedig itt. A tenyeremen hordom a dudája. És ha ezt megtetszett unni, van itt egy 8 lámpás beépített rádió. Csak megcsavarom és foghatom London, New Yorkot, Párizs. Mit foghatok, kérem?
Amit maga akar.
Ebben a 17 pontban van egy ilyen, hogy az automobilt hosszabb időre nyílt utcán hagyni tilos. Hát hol álltak különben az autóikkal, akiknek mondjuk már volt?
Abban az időben az automobil az nem egy zárt kaszniba volt, ugye az egy szabad hozzáférés volt, és hogy bárki beleült, ha nem is tudta elindítani, de az is elképzelhető, hogy el tudta. Tehát jobban kellett rá vigyázni, mert nem egy fedett szerkezete volt neki, hanem szabadon volt minden.
Maga az oktatás és aztán a vizsga, az konkrétan milyen autón zajlott? Tehát akinek már volt autója, azt tudott elmenni legalábbis a vizsgára? Vagy az oktatás volt mondjuk olyan autó, amit lehetett használni, a vizsgán is, és utána mindenkire rá volt bízva, hogy van-e otthon autó, amibe beleüljön.
Igen, hát csak a saját autó, az az autó, ami volt, azzal lehetett vizsgázni is.
Tehát a sajáttal, tehát hozni kellett autót a vizsgához.
Nem volt még olyan autó, kivéve később a Magyar Királyi Postánál, ahol ugye kialakultak ezek a profi vezetők, meg a levélkézbesítés, meg a csomagszállítás, itt már egy flottát tartottak. Tehát ugye kicserélték a korábbi csomagszállítást, a lóvontatást, és az autókat vásároltak, és itt már nyilvánvaló, hogy ezeket a telephelyen tartották, és ezek a sajátjaik voltak, de akinek pénze volt, az megvette az autót, az nem adta már másnak kölcsön, illetve ha kölcsön adta, az csak baráti alapon lehetett. Uh-huh. Tehát az autós iskolának azért volt nagyon nehéz az autós iskola helyzete kezdetekben, Csermely Károlyról beszélek, akinek a Terész körúton volt ez a bizonyos gyúrvezető autós iskolája, mert neki automobilt kellett vásárolni, mert jelentkeztek nála olyanok is, akiknek nem volt automobilja. És ugye ezt neki kellett finanszírozni, és a tanulókocsi az bizony egy nagyon törékeny szerkezet. Abba az időben még ugye, amikor beszéltünk már róla, hogy kétszer kellett kuplungolni, igen, meg figyelni a motor, ezt mindenki nem tudta az elején. Nagyon nehezen tanulták meg. Maga azért szerencsés, most én egy régi öreg autós vagyok, hogy maga akkor végigjárta ezt a dolgot, magának egy automata váltó már nem gond. Lehet, hogy
hát,
nem is élveti
tudja.
Úgy, ugye?
Nem, igen, tehát én nem azt mondom, hogy tartok is tőle, hanem valahogy olyan érzésem van vele, mintha az a Dodge-em lenne. Tehát, hogy szeretem én vált. Igen, én azt se akarom, hogy az autó beparkoljon helyettem, tehát be tudok én parkolni. Hagyjon békét, tehát, hogy igen, én ez egyet nyilván...
Egyetértünk, én nekem is ilyen gondolatok vannak a fejemben, hogy ugye az automata állam, ami már beáll, akkor akkor és ez nagyon sokszor baj is, tudja, tehát ezek az intelligens rendszerekkel az a nagy baj, hogy elkényelmesíti a
Igen.
fiatal vezetőket nagyon sokszor, és a felelősség nem olyan szintű, mint aminek kéne lenni. Mert
hát meg a figyelem tompul.
Igen, ez teljesen igaz.
Beszéltünk arról, hogy ugye lelke van az autónak. Gyerekkoromban, ez a 80-as évek vége, 90-es évek eleje, hogy az abszolút szokás volt, hogy elnevezték az emberek az autójukat. Tehát, hogy én tudom, hogy a nagybátyámnak volt egy piros Wartburgja, és Józsinak hívták. És ugye nem volt ez fura, hanem hogy mindenki így szerette így megszemélyesíteni a saját autóját.
Hát igen, közelebb volt az emberekhez, mert ugye javították, csinálták, ismerték a rigójáikat, mert ugye ma nyilván szervizbe viszik, és aztán sokszor be se engedik oda az embert, hogy valaki nézné, hogy mit csinálnak, vagy nem, igen. vagy ezt se árulják. És ugye egy kicsit eltávolodott az ember tőle. Ez valóban baj. De hát ugye ez hozta magával a fejlődés, ugye most az önvezető autóról már nem is beszélve, ami hát itt van már. Szóval kicsit tologatjuk visszafelé, de nagyon jön. Ez megállíthatatlan, tehát a fejlődésről nem lehet visszafogni ilyen értelemben, mert aztán rájövünk majd később, hogy szükségünk is lesz rá. Mert a balesetek, például a zéró baleset, ami ugye most már egy program a közlekedés biztonságban. Szóval lehet fejlődni meg defenzív vezetés, meg mindenféle taktikák, meg tréningekkel tudja magát az ember fejleszteni, de a zéró baleset az csak az önvezető autóval lehetséges, bár azzal se tökéletesen. Most már ugye például itt az Elon Musk-féle autók elég jól bizonyítják, hogy elég sok baj van az önvezető autókkal is, de az eredmények már jobbak. Ez tagadhatatlan.
Attól lenne igazán Igen. jó, hogyha az összes önvezető lenne, tehát az akkor működne tökéletesen, mert amikor van egy nem önvezető autó, egyszerűen nem tudja az a szegény önvezető autó kiszámolni, hogy már az ember bármire képes. Tehát egészen váratlan dolgokat tud csinálni, de hogyha minden autó maga döntene arról, hogy és merre, akkor ők maguk
magának
nyilván jobban
teljesen igaza van olyannyira, hogy mert ez csak úgy megy, mint ahogy most ugye arról beszéltünk, hogy hogyan alakult át az elején a közlekedés, hogy milyen küzdelmesen. Ennek itt is van egy olyan útja, hogy ez nem ilyen egyszerű, tehát az összes, hát itt valami óriási dolognak kellene történni ahhoz, hogy egyszerre legyen önvezető autó, és nem is lesz ez az állapot.
Persze.
Tehát itt ugye abban fogunk tovább menni, hogy az egyik ilyen lesz, és ugye ennek az átmenetét kell végig szenvednünk, és abból se lesz abszolút tökély, mert aztán utána a felelősség kérdésében is újabb-újabb filozófiai gondok is jönnek, aminek már itt vagyunk az elején, de most van nálam egy olyan anyag, ami a robottaxik Amerikában, ezek már elindultak egyes helyeken, San Franciscóban jutottam ott, vezető nélkül indulnak el.
Uh-huh.
Több száz robottaxi. És ugye a kísérletek azt mutatják, hogy a baleseti statisztikájuk jobb, mint a másik vezetőknek. De vannak még gondok, de a kísérletek oda vezetnek, hogy a zéró baleset az nem képzelhető el emberi vezetővel, mert az a gyarló ember, nek azért az a pici gyarlósága megmarad, hogy tévedhet.
Hát meg mondjuk az önvezető autóknak nem szokott lenni, nem tudom, házassági problémája, és nem szoktak elkalandozni azon, hogy ma még mit kell bevásárolni.
Teljesen jó. Igen, megvannak a hátrányaik is, hogy a filozófia, ha hiányzik egyáltalán az egész életből, meg a lélek, akkor már más problémák jönnek elő, és ezt az időszakot éljük, hogy itt is egy átmenettel tud ezt csak megoldódni, de egy biztos, hogy ugye most a fő cél a zéró baleset, ugye a Vision Zero így mondják,
uh-huh.
ami nagyon közel van a baleset nullához, de hogy csak az önvezető autók már jobbak, még akkor is, ha sok baj van velük, már jobbak, mint az ember. Jobb eredményeket is adnak. Még nem tökéletesek, és ezért aztán ez kiábrándító, mert egy ilyen tudományos önvezető autótól azt várja az ember, hogy legyen tökéletes. De hát még az sem az.
Igen, de hamarabb is lesz tökéletes, mint a sofőr, aki elmegy tanulni, és aztán megtanulja.
Ugye ennek vannak fokozatai ennek az önvezetésnek, hogy már a 4-es fokozatú felszereltségű önvezető autók jönnek, és itt már azt jelenti, hogy ebben már nincs vezető.
Igen.
Irányító még van, de vezető már nem bennül az autóba, ez a 4. fokozat. De még nem teljesen önálló.
Azért alapvetően a tudományban bízunk.
Hát persze, csak abba lehet bízni, de ott is van egy átmenet, ott is van egy csomó izgalom még.
Szeretnék még vissza is ugrani a 40-es években, hogy ugye itt tulajdonképpen a 10-es, 20-as években már azért, nem tudom, ezres nagyságrendben lehetett számolni sofőrökkel. Az első világháború, ahogy ön ki is tér erre a leírásban, azért az nagyon megakasztotta ezt a történetet, de hát ugye utána a 2 világháború között tovább zajlott ez a tanulás, tanítás folyamata, de ami talán gondolom én a legnagyobb változást hozta, ez a bizonyos baloldali közlekedésről a jobboldalira való átállás, mert aki akkor tanult vezetni, legfeljebb hát azt mondta, hogy jó, akkor a másik oldalról szállunk be, de aki addigra már 20 éve vezetett, az így...
Igen, ez 41-ben volt, jó, hogy kérdezi, mert volt egy kiváló oktató, aki mindent leírt az ő tanítási tevékenységű détárinak hívták, és ugye ez ugye 41-ben volt ez az átállás, és ő pontosan leírta, hogy mi történt. Ő ugye a tanulókocsiba ült, és hogy ha Istenem, mikor nekem az egyik lábam a börtönben van, mert a gyalogosok még mindig balra néznek jobbra nézés helyett, amikor lelépnek. És igen, ettől rettegett. Tehát ez az átállás nem volt egy egyszerű dolog. Ez egy kényszer volt akkor, mert a baloldalon közlekedett még egész Európa szinte, de a németek már, meg Ausztriának egy része nem. És ez a német megszállás előtt volt pontosan. És érdekes, hogy ebbe is benne volt a háború, legalábbis sürgette ez a politikai helyzet, hogy ugye át kellett térni a baloldalra, és Magyarországon még az a bölcsesség megvolt, hogy 2 részbe álltak át, mégpedig először vidéken, és utána pedig a fővárosba. Ugye ez azért nem volt egyszerű, mert a képzelj el, hogy az autóbuszoknak az ajtajait is át kellett tenni a másik oldalra, a fővárosba. Tehát, hogy amikor leszálltak, akkor nem léphettek le az úttest közepére, és emiatt aztán egy fél évet kapott a főváros, hogy ezt ugye rendezze, és ez egy nagyon fontos vezetéstechnikai, közlekedésbiztonsági probléma volt, de hát az volt a szerencse már most ugye a háborúban, hogy kevés volt még az autó, és ugye kisebb balesetekkel megúszta az átállást ez az ország, de az, hogy amit a sofőrök meg az oktatók így elbeszélnek, az valami borzasztó, mert így a zsigerekből kellett kiindulni, hogy most hova nézzek, amikor lenézek egy forgalmasabb Pesti utcán, mert azért a 30-as évek végén már azért voltak automobilok. Persze. Egy pár Pesten.
Hát és a vezetőnek is, hát megvannak már a reflexei.
Abszolút, mindent át kellett vizsgálni, ugye vissza kellett venni, aki okos volt, legalábbis détáritól én ezt tanultam, hogy akkor most induljunk el egy másfajta stratégiával, hogy menjünk lassan, és akkor majd, ahogy jobban érezzük magunkat, akkor egy picit gyorsítsunk fel, és akkor így tudta magát megmenteni a nagyobb balesetektől, hogy szinte elkezdett nulláról, mint egy kezdő vezető a mozdulatokat újra átvenni, mert ugye máshol volt a kormány is, meg a pedálok, tehát egy abszolút nehéz dolog volt, de egy nagyon érdekes átállás volt, miközben össze-vissza történt ez is. Az angolok még most is azt csinálják, és ugye esküsznek, hogy ők például egy ilyen egyenrangú kereszteződésben a baloldali közlekedésnél, mert jobbkész szabály van náluk ugyanúgy, ők többet látnak a jobboldali utcában, mint aki jobboldalon közlekedik. Tehát, hogy ugye, ha megszoktunk valamit, akkor annak lehet elődje is, meg hátránya is, csak ugye itt az átállások azok mindig gondot okoznak.
De amikor legesleg először kialakult, akkor annyira megosztott volt Európában még az országok között az, hogy melyik volt a jobboldali, melyik a baloldali közlekedésű, hogy itt valaki hasraütésre azt mondta, hogy hát legyen nálunk akkor baloldali közlekedés.
Kialakult ugye ez a római örökségük, ez a baloldali közlekedés, de aztán Franciaországba jött a jobboldali közlekedésbe először. Uh-huh. Ez egy politikai stratégia is volt, hogy ugye hol, melyik oldalon mennek a katonai csapatok, nem tudom ennek mi volt a jelentősége, aztán így alakult ki a forgalom is, és különböző helyeken, különböző képen alakultak ki, de ebből ugye, amikor nemzetközivé vált a forgalom, ugye elkezdtek az automobil éppen általam a konflikt idejében, meg a nagy fiákerek idejében ez nem volt még olyan gond. Akkor lett gond, amikor bejött a nagy forgalom, és ugye ezeket egységesíteni kellett, ez az európai egységesítés, ez elindult már a háború előtt. Magyarország az elsők között volt, aki ezeket az európai trendeket vitte, hogy így mondjam, most még a nagy Magyarországról beszélek. Uh-huh. Nagyon büszkén mondhatom, hogy a közlekedés történetben és ennek az európai vonatkozásában Magyarország mindig az elsők között volt, és a legjobbak között volt, ugye most azokat az időkről van szó.
Kérem, kisasszony, az autó az öré, becsomagolható?
Az imént Balogh Zoltán műszaki tanár egyenesen az ókori szokásokból vezette le, hogy Magyarországon eleinte miért a bal oldalon gurultak az automobilok. A magyarázatnak a rómaiak után a kora középkorban, de még az újkorban is nyomát lejük. Hartinger Emese a Nőklapja egy korábbi cikkében foglalta össze azokat az eseményeket, szabályokat, amelyek már ideje korán meghatározták a közlekedés módját. Eszerint Európában 8. Bonifác pápa 1300-ban utasította a zarándokokat, hogy balra tartsák magukat. Oroszországban 1752-ben Erzsébet cárnő adott ki hivatalosan rendeletet a jobb oldalon történő közlekedésről. Franciaországban viszont az osztálykülönbségek miatt az arisztokraták az út bal oldalán vezették kocsiaikat, és mindenki mást középre vagy jobb oldalra kényszerítettek. Ezt a szokást az 1789-es francia forradalom írta felül, az arisztokraták akkor inkább meghúzták magukat és csatlakoztak a parasztokhoz, még ha csak az utakon is. Ettől kezdve mindenki egyazon oldalon haladt. Ez a szó szerinti lépés ugyanakkor komoly motivációként szolgálta a jobbratartás kialakulásában Európa szerte. Dániában 1793-ban, Párizsban 1794-ben vezették be a jobboldali közlekedés hivatalos szabályát. Később Napóleon hódításai elterjesztették az új jobboldaliságot Németalföldön, Svájcban, Németországban, Lengyelországban, valamint Spanyolország és Olaszország számos részén. A Napóleonnak ellenálló államok, Nagy-Britannia, az Osztrák-Magyar Monarchia és Portugália maradtak viszont a korábban megszokott oldalon. Nagy-Britanniában 1835-ben kötelezővé is tették a baloldali közlekedést, és a brit birodalomhoz tartozó országok követték a példát. Megkockáztatom, hogy ez számukra nem volt opcionális. A cikkből az is kiderül, hogy az 1960-as években felmerült a britekben a változtatás gondolata, de az ország konzervatív szószólói mindent megtettek, hogy a javaslatot csirájában elfojtsák. Sikerült nekik. Hazánkban, ahogy az interjú előbbi részében elhangzott, 1941-ben váltottak oldalt. A káosz minimalizálására a rádióban már több nappal előtte elkezdték figyelmeztetni a változásra a lakosokat, emellett hirdetésekkel és hangos bemondókkal is tájékoztatták az embereket. A változtatás összesen 12 millió pengőbe került. Ez az összeg lefette a tömegközlekedés átalakítását is. Többek között a folyamat nehézségeiről is beszélgetünk a folytatásban Balogh Zoltánnal, a Tanulóvezető című szaklap főszerkesztőjével. Nekem az a fura, hogy a századforduló idején az omnibuszok, a lóvasutak azért azok eléggé beindultak már. A villamos az nyilván kötött pályás volt, ilyen értelemben a troli is, de azért, hogy az adott úton melyik oldalon megy, az neki szabadon választható, hiszen annyi játékteret ad a felső vezeték. Szóval, hogy akkor ezek a járművek, ezek mind bal oldalon közlekedtek, és nekik is át kellett állni jobb oldalra.
Hát igen, a pályához kötött járműveknek a felső vezetékeknél, ebből voltak azért gondok, ott nem mindenkinek, ez nagyon sokba került volna. Meg ez egy nehezen átformálható, a pálya alakítása már nem olyan egyszerű, de az a közúti közlekedés, az egy szabad téren, Ott ugye nincsenek olyan gátak, ott a konfliktus az előbb bekövetkezhet, és ezért itt ennek pontos jelentősége van, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon. Meg a gyalogos ugye hol várja az autót, amikor lelép, vagy igen, a kerékpárt. És igen, a kerékpárosoknak is ugye ebből még mindig gond van, hogy a kerékpár és az autó viszonya az még nem harmonizál teljesen. Ugye ebben a kompromisszum segít, csak az. Az, hogy én olyan autós vagyok, akik kiszállok az autóból, és lehet, hogy kerékpárral kell tovább mennem. És ugye ebben a pillanatban már kell, hogy kompromisszumot kössek magammal, mert én kerékpáros is vagyok, meg autós is vagyok, de még gyalogos is vagyok. Ez a kompromisszum, ha megvan bennünk, és ebben élünk, akkor könnyebb lesz.
Én sem tartom megfelelnek azt, hogy az ember azt, hogy mivel közlekedik, azt már az identitása részének tekinti, mert abszolút nem hát e felé megy a világ, csak közben meg azt látom, hogy megszüntetik a P+R parkolókat, és akkor azt mondom, hogy nem tudok semeddig se bemenni, úgyhogy itt leteszem az autót, és tömegközlekedek, mert...
Teljesen igaza van, olyan ellentmondások jönnek, hogy sokszor csak néz az ember, a forgalom technika képtelen ezt követni. Persze az is gond, hogy ez pénzbe került, meg hely sincs a városban annyi.
Hát meg nyilván az, hogyha a főváros nem kap elegendő pénzt az államtól, akkor neki meg kell szerednie azt valahogy, és ezért a P+R-ekből simán csak fizetett parkolókat csinál, ami egy nagyon-nagyon rossz döntés, de hát nem én ülök ott a bizottságban, hogy eldöntsem, hogy mire költsenek és mire nem, de hogy tény.
De én együtt érzek magával, úgyis, mint kerékpáros, úgyis, mint gyalogos, meg autós.
Nagyon-nagyon köszönöm.
Teljesen van.
És tulajdonképpen keretbe is zártuk a beszélgetést, mert két kerékről, négy kerékre is visszakanyarodtunk a két kerékhez. És főleg, hogy ugye a tudomány fejlődésével majd még meglátjuk, hogy a hátunkra szerelt propellerekre majd arra is ki kell találni, hogy hogyan legyen szabályozva.
De tudja, hogy az még bonyolultabb lesz?
Hát persze, ott aztán több dimenzióról kell beszélnünk, tehát ott nincs olyan, hogy egyenesen jobbra vagy balra.
Igen,
hanem van,
mert
ugye
a térben, mert ugye az ősidőkben az volt, ez még az 50-es években, amikor én kezdtem, az volt, hogy ugye és Amerikában is egy jelző volt, hogy az autó az a szabadság, a mozgás szabadsága. De aztán kiderült, hogy ugye most már be vagyunk szorítva az autóval is, meg az egész mobilitással, de ugye most a repülőbe bízunk, de hát a közben a repülő is gond lesz, mert miközben a tér megnövekszik, mert ugye a szárnyunk lesz, ahogy mondja, fölemelkedünk.
Igen.
Ugye szeretnénk azért egymáshoz közel maradni, mert emberek vagyunk, akkor hogyan fogjuk egymást kikerülni? Mihez viszonyítunk? Mert itt lehet mondani, hogy baloldal, meg járdaszegély, meg messze van, meg a levegőben hogy fogunk viszonyítani?
Igen.
Mihez? Hogy hát ne menjünk egymásnak.
Így van, és akkor még hozzájárul az, hogy pontosan tudjuk, hogy ennek az óriási mobilitásnak milyen akár egészségügyi kockázata van, ugye a vírusok cipelésétől kezdve, és környezetvédelmi kockázata. Szóval...
Ezt már ne is mondja, igen.
Igen. Balogh Zoltánnal beszélgettem, a tanulóvezető szakmai módszertani kiadvány főszerkesztőjével, korábban vezetés-oktatóval és vizsgáztatóval, műszaki tanárral. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta.
Én is nagyon köszönöm, hogy hívott, és minden jót kívánok.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyest bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, a jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.